1985. Húsvét, nagyheti szolgálatok. Idős Zimányi József református lelkipásztor szolgál.
Valamit abból, ami történt, de a mi szemeink is megnehezednek, mint a tanítványoké akkor. Álmos a lelkünk és fáradt. Nincs az a mennyei éberség bennünk, amely látná azt, ami valóban történik. Olyan homályos előttünk az, amit te végbe vittél. Tudjuk, atyánk, hogy még az angyalok sem értik igazán, és nem tudnak belelátni a titkok titkaiba, de nekünk sokkal többet meg tudnál jelenteni, ha éberebbek lennénk. Lelked által adj most éberséget, engedelmes, figyelmes szívet, megérteni azt, amit az értelem nem tud felfogni, csak a szív, amit csak lelki ember érthet meg, mert lelkiekhez lelkieket szabunk. Könyörülj hát rajtunk, hogy a halott ige el is érje a szívünket. Jézus szeretete megragadjon minket, hogy egy boldog adóság terhével menjünk el, és egész életünk engedelmességével törleszgessük azt. Amen. A Lukács evangélista által írott evangélium 22. részéből a 39. verstől olvasom az igét az újfordítású Bibliából. Lukács 22.39-től az 53. vers végéig. Azután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték tanítványai is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre esve így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Ekkor így szólt hozzájuk. Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett, amelynek élén Júdás, a 12 egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Júdás, csókkal árulod el az emberfiát. Amikor a körülötte lévők látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, odavágjunk a karddal? Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta annak a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik, hagyjátok abba. És megérintette annak a fülét, és meggyógyította. Vagy ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek, amikor odaléptek hozzá, úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet, de ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. A mai estén is azzal a hálás és felszabadult szívvel kezdhetem az ige egyszerű, rövid magyarázatát, úgy, mint tegnap, hogy olyan jó látni a mi megváltónkat, még ebben a rettenetes helyzetben is, hogy az engedelmesség útján van. Mi nagyon szívesen engedelmeskedünk Istennek, amikor megígért áldásai útja fele igazgat és azon segít, de nagyon nehéz, amikor terveinket összetöri, mikor olyan nehéz úton kell menni, ahol semmit se értünk. Mondanánk talán dadogva, hogy legyen meg a te akaratod, de egész szívünk azt dobogja, hogy ne legyen meg. Az Isten fia, az áldott Úr Jézus Krisztus nem tudott más úton menni, csak azon, amelyen az Atya rendelte, és nagyon jól tudta, hogy a kereszt felé megy, hogy mi következik. Egy kicsit nehéz ezt emberi szóval kimondani, mert a Biblia maga is egyszer nem talál emberi nyelven kifejezést, amikor azt mondja, hogy ám bárfiú megtanult abból, amiket szenvedett az engedelmességet. Vagyis valami olyasmit kellett átmenni az Úr Jézusnak, ami addig ismeretlen volt előtte, noha egy volt az Istennel, meg kellett ismerkednie is, el kellett fogadnia, bele kellett egyeznie, tudomásul kellett vennie egy olyan állapotot, amelyet mi nem tudunk úgyse érzékelni, csak beszélünk róla, de nem is tudjuk, hogy mit mondunk. El kellett fogadnia az Isten haragját, valósággal az Isten haragja alatt kellett lennie. Ez nem színpad volt, nem színház, nem úgy volt, hogy hadd lássák, mintha büntetnél, de tulajdonképpen nagyon szeretsz, hanem ott valóban kiömlött az Isten haragja Krisztusra. És e felé, a harag felé ment. És soha nem tapasztalta. Soha nem szolgált rá. Most pedig úgy kellett mennie minden lépéssel közelebb az Isten haragja felé, mint aki rászolgált. Ő nem úgy ment a bűneink alatt, hogy atyám, hozom a mások bűnét, hanem itt vagyok én, ez mind az enyém. Tulajdon is nekem, de magam is úgy veszem magamra, mintha én követtem volna el. Azért mondom, hogy nem lehet megmagyarázni. Ez egy rettenetes belső állapot volt annak, aki úgy irtózott még a gondolatától is a bűnnek. Nem értjük meg, mert mi állandóan cimborálunk a bűnnel, folyton alkudozunk, és állandóan adunk és veszünk. Mi mindig csókolózunk a Getsemáné kertjébe, és minket már nem ijaszt meg semmi, mert olyan eldurvult a lelkünk. Olyan sok gorosságot követtünk el már az Úr Jézus ellen, szemtől szembe. De a Szentnek, az Istennel egyenlőnek rettenetes volt még a gondolata is, mi fog következni. Azért mondja az imádságában, hogy ha akarod, vedd el. Semmiképpen sem mondhatta, hogy örülök, hogy ez jön. Ebben is az engedelmessége nyilvánul meg, és a szentsége. De mivel itt nem csak az Úr Jézusról van szó, hanem a tanítványairól is, hát olyan jó azért megvigasztalta a szívemet, hogy akármilyenek is voltak, Jézus mellett voltak, nem tudtak máshol lenni, sehol nem találtak volna helyüket ezen az estésen, csak az Úr mellett. Nagyon levizsgáztak, vereséget szenvedtek, de Jézus mellett voltak, Jézus szeretete alatt voltak. Ez a szeretet oltalmazta őket, ez a szeretet védte őket pünkösdig, pünköstől kezdve pedig készek voltak maguk is a halálra. És így vagyunk mi is, hogy akármi van a hátunk mögött, akármennyi Isten szomorító bűnnel jöttünk is ide ma, és akármennyire szörnyű, sötét vonalak vannak egész életünk történetében a hátunk mögött, ha mi most az Úr Jézus mellett vagyunk, azért jöttünk ide, mert Krisztussal akarunk lenni, akkor a szeretetének a védelme alatt vagyunk. És megtapasztaljuk azt a kedves gyöngédséget, amelyet nem lehet elmondani, csak átélni. Ahogyan kezelte őket alvások idején, hogy ébrezgette őket, és ahogyan attól a borzalmasan nekivadult csőcseléktől meg tudta őket szabadítani. Úgyhogy nem kerültek fogságba, nem voltak még készek a szenvedésre. Igen, mindig az Úr Jézus mellett maradni, és így mellette lassan megtanuljuk majd a magunk keresztjének a hordozását is. Mikor ezeket lejegyeztem, egy gondolat gyötört, hogy magamra alkalmazod-e, arról nincs itt mit beszélni, hanem a testvérek felé szeretném fordítani a kérdést, hogy vajon úgy van-e, hogy azokat a terheket hordozzuk, amelyeket Isten rakott ránk. Azokon szeretnék szólni, akik nagyon meg vannak terhelve az itt levők között. Hogy azok a terhek, amelyeket hordoztok, az Istentől vett terheké, az Úr ajándékai azok. Mert az Úr Jézus számára ez a nehéz út, és a kereszt is az Atya nagy ajándéka volt. Ezért adott neki olyan nevet, amely minden név felett való. A keresztben is az Isten szeretete volt. Ő semmilyen más terhet nem vett fel, csak amit az Atya rakott rá. De ti talán hordoztok olyan terheket, amelyeket magatok vettetek magatokra, magatokért vagy másokért, vagy amelyeket emberek raktak rátok. De sok öngyilkosság volt magamért, vagyis terhek alatt, amelyet emberek raktak emberekre. De mikor valaki csak az Isten terhét hordozza, valóban maga keresztjét hordozza, mindig van elég ereje. Lehet, hogy meg-meg roskad, mint Krisztus, de Isten kegyelme végigviszi az utat. és nagyon jó gyümölcsei érnek be. Kérjétek az Úr Jézust, hogy mutassa meg, hogy milyen terhek azok, amelyeket nem kell viselni. És talán épp ezek a másoktól rátok rakott terhek, vagy magatok által magatokra felvett terhek foglalják el a vállatokat, és Isten nem tudja rátenni a maga terheit. Az Úr Jézus válla teljesen szabad volt a kereszt számára. Nem volt rajta semmi más. Azt mondta volna, atyám, én ezt a keresztet elfogadom, de Mária az én földi anyámnak a szíve szakadt bele. Ha egyik vállá lett volna az anyai szeretet, a fiú szeretet az anyaira, nem bírta volna felvenni a keresztet. De szabad volt a válla. Mit fognak szólni a tanítványaim? Hát most összeomlik minden. Látták a csodát, most meg ott fogok függeni 6 órán át, teljesen tehetetlenül. Hát ezt nem lehet. Teljesen szabad volt a válla, semmilyen terhet nem vett fel. És abszolút megterhelitek magatokat előre a holnap terhével. Pedig Jézus megmondta, hogy ne vedd fel a holnap terhét. Mindig csak a mai nap terhét. Nem kell felvenni a holnap terhét. Az ördög mindig mondanást kínálgatja. Legyen szabad a vállunk ettől. Sokszor van úgy, hogy engedetlenségeink büntetését viseljük, és azt mondjuk, hogy jaj, az én keresztem. Nem úgy van. Ez a nekem járó ostorcsapás. Ez, amire már régen rászolgáltam, csak nagyon kicsi százalékba kapom. De sok zűrzavar van az életünkben is. Mert az Úr Jézus az ő keresztjét rettenetes kínok és félelmek között, hogy ment feléje, meg ahogy majd vitte. De mindig egy belső csodálatos örömmel, hogy azt teszi, amit Isten kíván. És akármekkora teher van valakin, amikor azt az Úrtól vette és az Úr nevével hordja, a szívben belül mindig van egy Istentől kiáradó öröm. Most itt látjuk az imádkozó Úr Jézust, meg az imádkozni nem tudó tanítványokat. Egy imaóra, ahol mindenki alszik, csak a Mester van ébren. Érettük is, helyettük is imádkozik. Azóta ez a helyzet nem változott meg. Most is úgy van, hogy érettünk és helyettünk is. Nagyon sokszor meglepődünk egy ima meghallgatáson, és néha el is mondjuk, hogy én azt kértem, és ime meglett, az nem azért lett meg, hanem azért, mert az a tiszta kéz, az felemelkedett Isten előtt, érettünk. Sose tulajdonítsuk a magunk imádságának, hanem mindig az Úr Jézus imádságának kell tulajdonítani mindent. A tanítványok itt elvesztek volna ebben a félelmes éjszakában, ha nem fedezi be az Úr Jézus imádsága. Már előre megmondta Péternek, hogy a rostáva, de én már imádkoztam. Minden oldalról körülfogta őket az Úr Jézus imádsága. De egy dolog olyan vigasztalóan jó lecke volt számomra ebből, hogy még ha aludtak is, de Jézus mellett voltak, biztos elkezdték az imádságot, csak nem tudták befejezni. Egy ima közösségben voltak az Úr Jézussal, a Mester éber volt mindvégig, ők nem tudtak ébren lenni, de ezt az éjszakát ők soha nem felejtették el. És később, amikor olyan nagyon erősek lettek az imádkozáson, mert nagyon erősek lettek pünkösd után, mindig úgy érezték, amikor talán már jött ilyen kísértő gondolat, hogy hát már egy órája könyörgésben vagyunk. Na igen, de aludtunk csütörtökön éjjel, folytassuk most még, adósok vagyunk. Jó is emlékezni nekünk is sok ilyen mulasztásunkra. Az Úr Jézus kérte őket, hogy imádkozzanak, mert erejüket meghaladó óra következik. És ma este én ezt mondom el nektek most itt egy-két mondatban, aztán majd megpróbálok tovább menni, hogy imádkozzatok, mert közületek senki nem tudja, hogy milyen erejét meghaladó próba következik. Senki nem tudja. Imádkozzatok komolyabban, mint eddig. Mindig az Úr Jézus közelében, és avval a tudattal, hogy a Mester is imádkozik, most érettem. És ahol én nálam fáradtság, álmosság, gyengeség, néha talán nem is becsületes az az imádságom, de az én megváltom szeretetteljes imádsága mindent helyre igazít. Mint hogy a Péter csapkodását is helyre hozta. Itt már felvonult a pokolnak minden erejét a Gecsemáné kertjébe. Azért mondottam az elején is, hogy nem tudjuk mi ezt, még csak megközelítőleg sem, hogy mi történt ott, mert nem tudom, közületek látott-e már valaki egyetlen fekete angyalt is. hívemberek gyakran találkozunk a démonokkal, olyan lelki harcokat kell néha vívni. És ha valaki csak egy kicsit is megízlelte az ördög közvetlen közelségét, vagy csak egy angyalának a közvetlen közelségét, vagy nagyon picikén sejthet abból, mit jelentett, amikor felvonult minden démon. És az ördög, amit csak nyújthatott, amit csak tőle kitelik, hiszen annyi angyalt be tudott csapni. Most minden angyalát, a leggyengébet, legkisebbet is kiokatva, ott voltak mind a Getsemáné kertjében, és készültek még a nagypénteki nagy támadásra. Ez a nagycsütörtök este olyan volt, mint amikor két hadsereg felvonul. Én talán mondtam már itt a testvéreknek, ezt én nem felejtem el, elolvastam, hogy 6-7 Napóleon életrajzot, de mindegyikből megtanultam azt, és ez egy döntő lecke, Napóleon gyakran mondta, hogy én már akkor győztem, amikor még csak felvonultam. Mert én tudtam, hogy milyen pontokat kell megszállni. És ott vertem mindig meg az ellenséget, ahol én akartam. Én már láttam, hogy hol fognak állni az ágyúi, hol a lovassága, hol a gyalogsága. Rákényszerítettem, hogy úgy álljon fel. Én már akkor győztem, amikor felvonultam. De nekem kellett mindig előbb odaérni. Ha elkéstem volna, akkor vesztek. Az Úr Jézus nem késett. A tanítványok késtek, vesztettek. Nem tudták a neki kijelölt frontot tartani. De a Mester állt. Az Úr Jézus sehol semmiben itt se hibázott. Már a felvonulásnál már győzött. Olyan szép azt olvasni, hogy dicséretet énekelve kimentek az olajfák egyére. Ez volt a felvonulás. Ez már egy győzelmi menet volt, hozzátartozott a teljes győzelemhez. Az Úr Jézus ott volt, ahol lennie kellett, tökéletes fegyverzetben, olyan megrendítően szép látni, hogy itt is úgy megüresíti magát az Isten fia, aki hatalma szavával tartja most fent a mindenséget, annyira kicsivé lett, hogy szüksége volt egy angyali erősítésre. Ültem ma emellett a kis bibliai szakasz mellett, és úgy értettem, így tudom csak elmondani. Az Úr Jézus annyira küzdött imádság közben, mi nem tudjuk annak a feszültségnek még csak a legkisebb részét sem, el se képzelni, sem átélni, de olyan küzdelemben volt, halál küzdelemben. A haldokló embereket sokszor ellepi a halál verítéke, utána jön a halál, már jele a közeli halálnak. De az Úr Jézus nem egy ilyen halál veríték lett el, hanem sokkal több és nagyobb. Ugye a test pórusain át kifeszült a vér. Ha azt mérték volna vérnyomás mérővel, ott nem tudom, lehetett volna mérni, mert ez már nem emberi mértékekhez való. De a sátának egy célja volt, hogy ebben a roppant feszültségben az Úr Jézust megölje. Abban bízott, hogy ott Jézusnak vagy a szíve szakad meg, vagy emberi testében egy agyvérzés éri. Ebben a szörnyű tusában, amikor már a pórusokon jön ki a vér. Ez nagyon-nagyon, ennél nagyobb feszültség már nem lehet egy emberbe. Úgy gondolta, hogy ott megöli ebben a küzdelemben. Ne a keresztek halljon meg. Csak akkor nem lesz belőle páskabárány, hanem itt. Jött az angyal ezért, hogy ezt az emberi testet, amely nem bír már többet. A testét erősítette meg. Nem azért jött az angyal, hogy megerősítse, hogy legyen engedelmes. Ott nem kellett segítség. Hanem az az emberi test már nem bírta volna tovább. Hogy pénteken nem bírta a keresztet. Ott nem jött az angyal, nem bírta. Leroskott és rátették Simonra, Ciréneire. Nem bírta volna ezt a harcot. Ha nem kap a mennyből erőt. Fogalmunk sincs, hogy milyen erő áradat jött. Az Isten adta az erőt ahhoz, hogy többet bírjon szenvedni. Még többet. Hogy a pohár teljesen tele legyen. Ebből a csepp se hiányozhatott. Bizony, csak szeretni lehet. Csak hódolni lehet előtte. Ragaszkodni hozzá. Még az imádságról itt, mert lehet tanulni ebből az imaórából. Nagyon jó a közös imádság, ha van kivel imádkozni, de mindig szükség van a magános imádkozásra. Elment tőlük egy kőhajításnyira. Egyedül Istennel, négy szem közt Istennel. Én nem tudom, a testvérek hogy vannak, van, aki a közös imád hanyagolja, van, aki a magános imád hanyagolja, de egyiket szeret a másik rovására csinálni. De egész biztos, hogy aki valóban Isten lelkétől indított életet él, és Isten vezetése alatt van, nagyon sokszor beszélget Istennel. És akkor keresni kell egy helyet, ahol az ember magában van csendben. Sokszor ez éjszaka jön, amikor nem alszunk órákat. És akkor elmondjuk azt, amit nem lehet senkinek elmondani. és akkor tanulunk a legtöbbet. Az ember teste is gyógyul abba az Istennel való csendes közösségben. Az Úr Jézus kérte, hogy imádkozzanak vele, de elment még külön. Az, ami csak ő rá meg az atyára tartozott, azt ott mondta el. Most még itt van egy ilyen kérdés, a tanítványoknak a szomorúsága. A szomorúságtól alulva találta őket. Én arra kérem a testvéreket, mindjárt más természetűek vagyunk, de mindegyikünkben van egy bizonyos adag érzelgősség. Úgy vagyunk teremtve, hogy érzelmeink vannak, és ha nem lenne, akkor rettenetes is lenne. De megvan az érzelemnek is a helye. És az érzelem, hogyha túlsúlyra jut, akkor majd csinál. Egyik ilyen képességünk, érzelmünk képessége, hogy nagyon tudunk szomorkodni. Sírjatok a sírókkal, örüljetek az örülőkkel. Vigyázni kell, hogy ez ne akadályozza meg az isteni feladatot. Vannak, akik mindig lelkesedni szeretnének. Mindig újongásban lenni. Nem az Isten útja. Vannak, akik mindig szomorúak, mindig árnyék van ott, ahol vannak. Ez se jó. Most ébernek kellett volna lenni, komoly imádkozással, de úgy beleszomorodtak abba, Jézus megmondta, hogy emberek kezébe adatik. Valamit sejtettek félelmesen, ami következik. Talán reménykedtek is, hogy isteni hatalmára mégis kiszabadítja magát, de olyan teher nehezedett rájuk. A szomorúság. Nem tudom, most köztünk ki a legszomorúbb. Az Isten tudja, látja. Azt is tudja, ki miért szomorú. Még ha valaki az Úr ügyéért szomorú, talán a családtagjai hitetlenségéért szomorú, vagy olyan fájdalmat kapott valahonnan, nem várt, azért szomorú. Vigyázzunk, hogy ne tegyen alkalmatlanná minket arra, amire el vagyunk hívva. Az öröm is csinálhat bajt, az esztelen öröm, és az ilyen szomorúság is. Az Úr Jézus mindig van tökéletesen józan volt. Olvastuk, hogy abban az órában örvendezel lelkében, és mondva, hogy igen, atyám, mert így volt kedves, te előtted. Aztán folytatta azokat az egyszerű feladatokat, amelyek rá voltak bizonyos, gyalog volt órákon át, a forró napon. Kívánom mindenkinek, aki valamilyen nagy szomorúság alatt van, és emiatt megbénult az imádkozásra, a hite, a Krisztusról való vallástétele, vagy a félállomban van, hogy kérje Istent, hogy ébressze föl. Olyan szépen mondta az Úr Jézus, hogy hát miért alasztok? Miért? Olyan szomorú, hogy a sereg 3 év után ilyen használhatatlan. Valaki 3 évig katona, és aztán nem használható a harcban. Most volt az ütközet ideje, és nem használható. Teherré váltak az Úr számára, de azért olyan jól látni az ő nagy szeretetét. Még a vereségük után, és megint imádságra biztatja őket. Mi azt mondtuk volna, hogy na ezekkel kár is volt idejönni. Hibáztam, amikor ide hívtalak benneteket. Nem ezt mondja. De szeretettel hívta, tudta, hogy micsoda gyámoltalan társaság, megmondta, hogy egyik megtagadt, széjjel szaladtok. Mégis a szeretete vitte őket. Olyan sok bátorítás van ebben. Senki ne csüggedjen azért, ha valahol vereséget szenvedett. Ha megtagadta az Urat, hitványul viselkedett. Az Úr Jézus visszavárja. Péter jött sírva, többiek is lassan mind-mind csak összejöttek, és végül mindegyik betöltötte a szolgálat. Egyet se akarok elveszíteni, mondta az Úr Jézus. Egyet se. Az ördög, ami szívünkbe odasúgja, hogy annyiszor voltál már alkalmatlan, ne kezd újra. Nincs értelme, nincs értelme. Máshol megáll már a helyedet. Ez nem neked való. Nem így van. Odasúghatta ezeknek is. Milyen jó mégis pedig olvasni, hogy a pünkösd előtt is összegyűltek, ott imádkoztak a felházban. Ezek, akik itt nem tudtak imádkozni. Ott már tudtak. És könyörgésük közben megrendült az egész hely. Isten lelke kiáradt. Eljött az idő, amikor tudtak imádkozni. Jaj, de sokat imádkoztak azután. Péter is, meg a többiek mind megtanultak komolyan imádkozni. Most nézzük még a hirtelen fordulatot, mikor ilyen szeretettel beszél az öveivel. Ez az ő kis világa, ez az ő kis csapata. És most jön a másik. Sokaság közeledett, melynek élén Júdás, a 12 egyike. De sok fájdalmas üzenet van Júdásról a Bibliában. híres írók, nagyon híres írók, hitetlen írók, félvallásos, majdnem megtért írók, nagyszerű regényeket írtak Júdásról, és mindegyikben megpróbálták megmenteni Júdást. Nem régen egy színdarabot is játszottak itt Magyarországon, és ott is próbálták Júdást valahogy megmagyarázni a Júdás árulását. Nem lehet. Ha Jézus azt mondta, hogy a veszedelem fia, akkor az a saját akaratából. Vezeti az Úr Jézus ellenségeit az, aki megízlelte a mennyei erőket, mert kapott, mert csodákat tett, Jézus erejével, diadalmasan jött vissza, üzte az ördögöket, és most vezeti az ördögöket. Ezt azért mondom így el, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük végbe üdvösségünket. Csak Jézus közelében van biztonság. Őszinte szívvel az Úr Jézus előtt nem veszhetünk el. De ahogy az ember megkezdi az alakoskodást, a ravaszkodást, úgy, ahogy Júdás. Először csak lopott a pénzből. Aztán kezdett összeszövetkezni Jézus ellenségeivel, és végül képes volt csókkal elárulni. Már nem lehet hitványabbul és alávalóbb módon viselkedni. Gondolkoztam azon, hogy mi volt ebben a kérdésben, hogy hát csókkal árult el az embernek fiát. Én nem olvastam a Bibliában sehol, hogy az Úr Jézus meg a tanítványok egymást csókkal köszöntötték volna, de Pál leveleiből mégis úgy gondolom, hogy volt egy bizonyos ilyen szeretetteljes köszöntési mód, a zsidók is egymást megcsókolták, ha találkoztak, hiszen az Ószövetségből két szörnyű példát tudunk, amikor Joáb testvéri csók ürügy alatt szúrta hasba az ellenfeleit, a metélytársait. És egész biztos, hogy az Úr Jézus többször megcsókolhatta Júdást, és Júdás is Jézus a 3 év alatt. És sokszor volt abban a csókban biztatás. Jézus többször megcsókolhatta úgy, hogy Júdásban megerezzent valami, tegnap pedig mennyit tettem ki a belsejből. Most ma reggel milyen szeretettel csókolt meg mégis. Valami van ennek a mélyén, mi nem tudjuk ezt, majd egyszer megtudjuk, hogy hát csókkal árulod el. Sok áldást kaphatott Júdás korában a Jézus testvéri, baráti, mesteri csókjából. És most válaszol. Hát ezzel? Nem pusztán arról van szó, hogy a csók a szeretetje. Sokkal több van itt. Végül még ezt hadd mondjam el, hogy nem lehet az Úr Jézusnak szolgálni semmilyen testi indulattal. Olyan magától értetőző, hogy azt kérdezik, hogy Uram, vágjuk őket? Az Úr Jézus megtiltja. Péter meg se várja a választ, mert olyan ember volt, hogy mikor kérdezett, akkor már csapott is. Vágjuk őket? Én már vágom is. De sokszor vagyunk mi is úgy, hogy valamit tennénk az Úr Jézusért, de tulajdonképpen kérdezzük is, de már csináljuk is. Én bízom benne, Uram, azt fogod mondani, amit én akarok. Ezt csak a lelki emberek értik meg, amit most mondtam, de bizony, ebből mindig baj van, amikor úgy buzgolkodik valaki az Úr ügyéért, hogy rá akarja beszélni Istent arra, hogy az a jó, Uram, amit én csinálok. Az Úr Jézus, ha szeliden állítja meg, és milyen jó, hogy rögtön helyrehozza azt a hibát, amit Péter elkövetett. Ne folyék ott a vér, annak a szolgának a vére, Péter indulatosságából, meggyógyítja. Csodálatos a mi mesterünk, a szeretete, az elfedező. Erre volt még ideje és ereje Krisztusnak. Ez volt az utolsó csodatétele a falára előtt. Meggyógyította a szolgának a fülét. És most jön az összefoglalás. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet, de ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Nagyon sokszor úgy van, hogy türelmetlen az ember. Bizonyos gonosz dolgok végbe mehetnek. Gonosz embereknek sok minden sikerül. Néha úgy tetszik, mintha Isten nem figyelne oda. De nem úgy van. Hanem tudni kell, hogy van idő, amikor a sötétség hatalmának ideje van. Én magam, hogy sokszor imádkoztam, kértem, hogy kellemetlen emberektől szabadíts meg. De el kell fogadnom, hogy ez a sötétség hatalmának ideje. Nem kerülhetem ki. Csak nekem kell megmaradnom Krisztus mellett. Csak nekem be kell tölteni az én feladatomat. Körülöttem nem változik meg semmi, csak nekem kell megmaradnom. A sötétség hatalmának idején is Jézus volt a világ világossága. és ebben a Getsemáné kerti éjszakában, és úgy ragyog ő mindenben. Tökéletes fény. Olyan igazi mester, igazi pásztor, igazi közbenjáró, igazi védelmező, és igazi bárány. Mindaz, amiről a megíratott. Egyetlen pici kis híja sincs annak, amit be kellett töltenie. Jaj, testvérek, ne legyen senki, aki a sötétség hatalmának idején a sötétség erőivel van. Ne adjatok helyet a sötétség erőinek. És ebben fejezem be van a kéréssel, ha van köztetek valakit, aki most szívébe tekintve azt kell, hogy mondja, hogy Uram, nagyon-nagyon sötét van belül. Vagy ezen a ponton, ez a sötétség hatalma nálam. Üzzétek el onnan, imádkozzatok, és kérjétek, hogy Jézus világossága ragyogja be. Mert aki a sötétség hatalmával és erőivel együtt tart, örökre velük lesz. Annás és Kajafás nem tudtak megtérni. Júdás nem tudott megtérni. Aki a sötétségnek odaadja magát, egyre hatalmasabb lesz rajta és benne a sötétség, és ő maga is sötétségé válik. Pál apostol úgy írta egyik gyülekezetnek, hogy valátok egykor sötétség, most pedig világosság. Nehogy valaki most világosság, aztán megint sötétség legyen. Elmondtam itt a testvéreknek, úgy emlékszem már, de most még egyszer elmondom, mert ez egy borzasztó élmény volt, amikor Magyarországra visszatérve egy olyan valakivel találkoztam, akinek a bizonságtételét én hallgattam tábortűznél, ifjúsági konferencián, a Betánő Egyletnek abban a közösségében volt, ahol én is, és amikor találkoztam vele annyi év után újra Debrecenben, egy kicsit megdöbbenve, mert annyi festék, minden volt rajta, nem voltunk szokva ahhoz, hogy hívő lányok így nézzenek ki, és amikor próbáltam egy pár szót szólni, akkor keményen azt mondta, hogy nem lehet engem még egyszer hipnotizálni. Az olyan rettenetes, hogy előttem van még az a Teleki utca sarkán folytatott beszélgetés. Ez a sötétség ereje, sötétség hatalma. Egykor világosság volt, de amikor így beszélt, akkor a sötétség hatalma árad belőle, és azt hordozta mindenhova. Bizonyára sok megindult lélekben megrontotta a megindulást, és a sötétség erőinek hatalma mondta. Adjon Isten kegyelmet nekem, nektek, hogy növekedjék bennünk a világosság. Mint világosság fiai, mint nappal fiai, úgy járjatok. Imádkozzunk. Áldott Úr Jézus, akármekkora sötétség vagy éjszaka lenne is most bennünk, vagy szívünk valamelyik részében, vagy gondolatainkban, vagy szándékainkban, terveinkben, a te jelenléted, szereteted és szenvedésed, irgalmadnak a fénye, üzz azt el. Olyan türelmes és megtartó szeretettel hordoztad az alvó, az alkalmatlan tanítványokat, magad vívtad a harcot. Kis sereged vereséget szenvedett, de nem hagytad el őket. Meghaltál érettük, kegyelmet szereztél nekik, és megtanultak imádkozni. Erős imádkozókká lettek, harcos sereggé, győztes sereggé. Így késztes is, és készíts fel minket is, ott, ahol gyengék vagyunk, ahol erőtlenek. Bármiben, ahol testiek vagyunk és nem lelkiek, megerőtlenülve az imádságban, a türelemben, a szeretetben, a megbocsátásban, egymás elhordozásában. Olyan szegények vagyunk ezekben, de általad, de benned és veled, mindaz lehetséges, ami az embereknek lehetetlen, neked Krisztus lehetséges. Cselekedd meg, hogy használható, alkalmas tanítványaid legyünk, világosságnak fiai. Amen.
Vándor úton könnyek között járunk, lelkemen borong a fájdalom. Éjszakánként elkerül az álom, akkor is a múltat fájlalom. Lásd, Uram, hogy bűnöm mint a tenger, az égig tornyosul. Zord magányom kínzó és sötétje, szíved szép módon rám borul. Lásd, Uram, hogy bűnöm mint a tenger, néha majd nem összeroskodok, ím előtted áll egy bűnös ember. Szállj meg, ó, bár méltó nem vagyok. Bűn bocsánat éltető igényét, szólja Jézus mennyből most hozzád. Kínos éjjed minden fájdalmáért, hozta ő szent nagy áldozatát. Golgotán van bűnödre bocsánat, megtisztít az áldott drága vér. Tűnjön el hát szívedből a bánat, megbocsát, Atyánk a Jézusért. Golgotán van bűnödre bocsánat, megtisztít az áldott drága vér. Tűnjön el hát szívedből a bánat, megbocsát, Atyánk, a Jézusért.
Szírik tartó tény,
szeretett szívemből a fényben élni én. Jézusi barát, drága jó barát, te gyermekeinek kordja bánatát. Bármi hardul, nem sötét lel, fenn az égi jel. Ismétlem Jézus szent szavát, hogy ő sosem hagy el. Nem soká ez a keskeny út. Meglátom Jézus trónusán mindig többi út. Szeme fényed itt fénybe borít, majd szemed gyógyít. Jó pásztor kicsiny bárányát szívére szorít. Jézusi barát, jöjj drága jó barát, gyermekeinek hordja bánatát. Már vihardul, nem sötét lel, fenn az égi el. Ismétlen Jézus szent szavát, hogy ő sosem hagy el.
Nem szeret senki, senki igazán, nem érzi másod, ha valami fáj. Csak egyedül Jézus, csak egyedül ő, csak egyedül Jézus, csak egyedül ő. Nem látja senki, senki akinél, mi van a szívben, a szívnek mi nehéz. Csak egyedül Jézus, csak egyedül ő, csak egyedül Jézus, csak egyedül ő. Nem ért meg senki, senki aki él, nem őriz félt úgy, ha jön a veszély. Csak egyedül Jézus, csak egyedül ő, csak egyedül Jézus, csak egyedül ő. Dicsérő ének, néha jelül, de engem hisz méltó, Jézus egyedül. Csak egyedül Jézus, csak egyedül ő, csak egyedül Jézus, csak egyedül ő.
Nem szeret senki, senki igazán, nem érzi más azt, ha valami fáj. Csak egyedül Jézus, csak egyedül ő, csak egyedül Jézus, csak egyedül ő. Nem látja senki, senki, aki